22-én a 25 éves Démoszthenész beszédhibások és segítőik érdekvédelmi egyesületének jubileumi konferenciáján jártunk, mely szólt az érintetteknek, logopédusoknak, pszichológusoknak. Elsőként a Démoszthenész Egyesület képviseletében Kovács Benedek logopédus előadása hallható a Kallódó Korosztály Adadogók Ellátásának Problémái címmel. Ezt követően a délutáni szekció a dadogás a pszichológiai szempontú megközelítését járja körül, elsőként pedig dr. Nyerges Katalin kiképző pszichoanalitikus, gyermekpszichoterapeuta előadása hallható dadogás és identitás címmel.
Illetve megkért Pékei Magyar Tikkártársam, mivel tényleg lehet, hogy hibrid szerepben vagyok, hogy mindenkit fog várni egy kis csomag, amiben benne van a legjobb történetről egy kiadvány, illetve van a csomagban egy csokoládé és egy ásványvíz, illetve hogy a kávé az szintén ingyenes. Érdekes ezzel kezdeni a bitonyt. Csak hogy el kell mondanom ezt a dolgot is, ugyanis nem tudok nekünk a Daventi biztosítani büfét, tehát hogy ezt nem tudjuk szolgálni. Na de akkor vágjunk bele, nagyon szép előadások voltak, és nagyon szépen megfogalmaztuk a logopédia a lényegét. Hát ez egy kicsit másfajta előadás lesz. Kettő szerepben vagyok, mert egyrészt logopédusként felnőttekkel foglalkozom, 14 év felettiekkel pontosabban, a soha többi dadogás terápiát tartok. A másik viszont az, amit már is pedzegetett az előbb, viszont érdekvédelmi részről is vagyunk, mint titkárok, vagy, tehát hogy ez is egy nagyon fontos dolog. Hibrid előadás mind a két szempontot szeretnénk tiszteletben tartani, nem szeretnénk senkinek a lelkébe dologban, de már sikerült, nem kiderült. Szó lesz a Kallódó Korosztályról, definiálni fogjuk, hogy mi ez a Kallódó Korosztály, illetve további lehetséges problémaköröket fogok megmondani. A törvényi háttérről sokat most nem beszélgetünk, csak ránézünk arról, hogy körülbelül hány óra járna, vagy jár, egy dadogó gyermeknek. Azért kell egy kis szót ejtenünk a beszédvizsgálatról, és elnézést, hogy szétesett a prezentációm, csak ez egy másik programban lesz megnyitva. Hozzánk honlapon, e-mailben és telefonon jönnek majd, hogy megkeresések. Van egy költségtérítéses formája ennek a dolognak, van a soha többi dadogást szűrő beszédvizsgálat, van az ingyenes beszédvizsgálati nap, és rám évi 40-50 beszédvizsgálat jut, aminek a 95%-a 14 év feletti dadogó. Az előadásom ezen tapasztalatok alapján fog folytatódni. Aláhúzom, hogy nem akadémiai, tehát szubjektív véleményeket hallottunk és tapasztaltunk, tehát hogy ezért érdekes lesz. A Kallódó Korosztály, határozunk meg, 10 és 14 év közöttéket veszünk ide között adogó gyermekeket, és azt vettük észre, hogy egyre többen keresnek el minket, beszédvizsgálat, illetve terápiás ellátás kérése miatt, és hát nincs igazán megmutató válaszunk a számára, ahogy ezt már Mária is az előbb elkezdtem mondani. Mi lehet ennek a lehetséges oka? Van-e megfelelő terápia ennek a korosztálynak, és hát lehet, hogy ilyen sem fogalmazok, de feltételezésünk szerint nincs, mert ugye a gyermekterápiák már nem működnek, a felnőtt terápiák még nem működnek, ugye a komplex művészeti, vagy akár a kis szülőcsoportosok nem erre a korosztályra lesznek kitalálva. Nem tudjuk jelen pillanatban, hogy a felnőtt ritet bárkitak, vagy a végkási kérdés bárki tudja olyan minőségben tartani. A műterápián pedig 14 év alatt nem működik, hiszen a nagy ismétlési számmal és elvon gondolkodással összefüggető. Nagyon. Így tudok írni, hát ez van. Tegnap egy jól nézett kérdőt. Ez eddig működik. Mi zavarja a gyermeket vajon jobban? Az, hogy most már kezdi zavarni a saját dadogása, vagy hogy a szülő látja. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mi zavarja a szülő? Az, hogy a gyermek dadol, meg hogy a gyermeknek zavarja a dadolása. Hozzátér az álló jelben, hogy tudnánk ilyenkor elég aminis szülők jönnek, középosztályban szülőkről, ez egy magánállatás, és a, ugye ismerjük a kritériumainkat, tehát a 14 év alatti dolgot, de hát jönnek, és a gyermekeknek általában már az emberázat. Nagyon fontos kideríteni, hogy motivált elég a gyermek. Kicsit rosszul idézte Rita, hoztak vagy jöttek? Hoztak téged, tehát hogy a szülő mindenképpen el akart jönni egy beszédvizsgálatra, hogy a gyermeket megvizsgáljuk, vagy pedig elkezdted macerálni a szülőt, hogy valamit ott már ezzel kéne tenni. Hát természetesen, hogyha jött volna körülünk, és valóban van, hogy csoportban is belesett, lekerült már 13 éve a gyermek, és jól teljesített, tehát itt elvégezni. Most ezt egy nagy kedvenc. Nézzük az intézményi ellátásnak az esetleges dolgait. Adataink és szubjektív beszámolunk szerint, és majd eltudogok, vagy futok, nem kapják meg a megfelelő ellátásra az a korosztály. Sem, teszem zárójelbe. Hát ennek az okait nagyjából sejtjük. Túlterheltség, három éjszak, státusz betöltetlen. Tegnap az pont egy italogopédus csoportban egy szülő és egy logopédus között, stb. De most nem menjünk bele. Ünnepünk szép újra. A még rosszabb dolog viszont az az, hogy rendszeresen hallunk olyan beszámolót, hogy azt mondja a logopédus a vizsgálandó gyermeknek, hogy ilyenkor bármilyen ezzel nem lehetne. Ez nem logopédia, nem pszichológia. Hát ilyenkor kicsit ének áll a bajunk, erre meg még kicsit visszatérünk. Mit tehetünk viszont, ezt nézzük meg gyorsan. Mi lehet a reális cél, ezt meg kell szerintem határozni, mert minden korosztálynál más-más a reális cél és az eszköztán. A beszéd szépségének a felfedezése lehet az egyik nagyon jó célunk. A beszédféle megoldása megtörténhet. A megfelelő beszédfélezés, hangolás, nem mondom tovább, logopédiai része kialakítása, fejlesztése szintén elkerülhetetlen. És félre, de megkérdezem, hogy esetleg egy felnőtt dolgozást lehetné a előkészítésen. Javaslatok? Tehát akkor a reális cél meghatározása közösen, tehát a szülőben is tudatosítani kell, a gyermekben is tudatosítani kell, hogy meddig jutatunk el valószínűleg. A retorika játékos formában például nagyon jó lehet. Ez egy angol százfonal, a Toastmasters az Budapesten, meg a Retokids az pedig, Retorikids az pedig Szegeden. Ezt például be lehetne építeni a dologba. A logopédiai elemekről már beszéltünk. Drámapedagógus és vagy pszichológus bevonása az nagyon izgalmas lehet. Egy szegedi kollégával ezzel kapcsolatban már beszéltünk például. Fontos lenne a keretek kidolgozása, a PPT-t elpudjuk egyébként minden. És hogy ez majdnem látszik. Játékos élményalakú terápiát kellene kidolgozni, egy olyan terápia kialakítását, aminek az lenne a célja, hogy a gyermek ne utálja meg a logopédiát és a beszédet, mire eljut oda, hogy esetleg tudunk vele foglalkozni mégis. Ez egy elég fontos dolog. Tehát, hogy a korosztály nem kell tudni, köszönni szépen, jól van otthon, ahol lennie kell, viszont a szülők egyre motiváltatók ezért jelennek meg valószínűleg. A reális cél kitűzése elengedhetetlen, érdemes lenne egy univerzális módszert kidolgozni, ami biztonságot ad egyébként a logopédusoknak, és mivel én értem, tudom, hogy mi van oda írva, vállalják el ezt a korosztályt. Ezt tudnánk mondani, már többször is felszólítás megtörtént szigorúan. Az az én szigorúan. Na, nézzünk tovább, az is jobban nézett, hogy otthon. További lehetséges problémák a dadogás logopédiai ellátásában. Felső oktatás, nem tudom most kinek fogok belegázolni a lelkébe, majd utána megbeszéljük. Átnéztünk szinte minden tantárra, és azt találtuk, hogy egyrészt nincsen egységes, mert egy tantárat. Én tudásom szerint most a beszéd folyamatosságban van az ívat. Találtunk dadogás, beszédfluenciát, beszédfolyamatosság és mindent. Átlag elméleti oktatási óra szám 30 volt, itt az ELTE ugrott ki, úgyhogy egy 20 órás szemben a terápiás ellátásról is volt. És akkor most egy kicsit megakasztom az előadásomat, hogyha tudom, és azt szeretném kérni, hogy a logopédus hallgatók közül a harmad negyedévesek, illetve a logopédusok, hogyha van okos telefonjuk, vegyék el. Köszönöm. hogyha nincs internet, akkor az arányt lehet csatlakozni nyugodtan, de az ember legyen, hogy valami nincs a saját internet is, akkor nem tudjuk összeadók rendszert. Tehát másodéves hallgatók nem játszanak, elsőéves hallgatók nem játszanak. Hogyha előbb van a nagy telefon éve, vagy a laptop, nagyon jó, sokkal lesz, akkor írjuk be a keresőbe azt, vagy a megfelelő helyről www.menti.com. Utána pedig az itt fent látható számot adjuk meg, 99-89-97. Hogyha elérkezünk oda, ahol már elérkezni, ne szeretnénk. Jó, kérdősök is, remélem. Tehát akkor harmadéves, negyedéves kapatók, jó, kérdősök szavazok most. Hát jövő kell most ebben. Ó, és már szavaznak, bár kértem, hogy ne szavazzanak. Nagyon jó. Mert úgy átvettük volna a kérdéseket, ami már az érdekel minket, hogy a egyetemi vagy főiskolai évek alatt hospitáltam-e dadogóterápián, hospitáltam és tarthattam-e dadogóterápiás órát, vagy nem találkoztam dadogás terápiával, de ha már 80 vannak, akkor szavazzunk. Móka. Még csak 21-ben van is. 32, hoppá! Ne csaljunk!
Én nem köszönöm, hogy volt ez.
Ez van három, tehát nem van meg. Várjunk még valakit? Oké. Egyszerűen szavazunk. Sem kell vélemény nem mondja a becsületét, magunk között vagyunk. Akkor ezt a szavazást most lezárjuk. Oh, akkor mi van? Nem az a lényeg, hogy mindegyiket megnyomjuk. Jó, hát szerintem magáért beszél. Hát, hogy úgy hagyják el az egyetemet és a kémiskolát végzett diplomás korókrizusok, hogy 38%-ok nem találkozott dadogás terápiával gyakorlaton, és hát elég kevesen tartott a dadogás terápiát. Ezt neki temézessük, meg kell kérni, hogy az előző adás után elmondjuk. Nagyon jó. Nincsen már sok hátra, de nem lesz kellene sok. Hát akkor most viszont egyetem fogunk beszélni az előadást. Hát akkor megnéztük a társadalmi oktatást, ebből kapunk egy érdekes eredményt. Érdemes megnézni az állami ellátást csak egy picikét távolról. Van-e megfelelő ellátás akár milyen korosztálynak a dadogás témakörében? Én azt sejtem, hogy nincsen. Állami ellátáshoz tartozik az NFSK-nak az új programja, a Mozsás projekt, amiről egy pár szóban emlékezzük meg. Ez egy fantasztikus dolog, arról van szó, hogy felnőtt beszédhívások ingyenes ellátásban részesülhetnek. Viszont azt, ahogy elkezdtem utána nézni a dolognak, de jó, hogy addig csak igen. Tehát, hogy a mutatás projektnek utána néztünk, és nem sok mindent találtunk, ugyanis arról van szó, hogy nem találtunk információt arról, hogy a dadogással és a hadarással kapcsolatban milyen tematika alapján dolgoznak majd a kollégák, milyen oktatást kapnak azért, hogy a felnőtt ellátással tudják végezni, valamint nincsen publikus adatunk arról, hogy milyen óraszámban. Itt most érdekes azt mondani, hogy nagyon rossz a bőlem. Itt most érdekes azt azért hozzátenni, hogy a soha többi dadogás például, hoppá! egy plusz egy éves, tehát hogy egy éve, ahogy itt is elmondta az aktív időszak. Itt tartottunk, nagyon jó király. Most már nem teszem ki, hogy inkább így maradunk, ez a biztos. Tehát, hogy az NFSK-nak a nem tudjuk az óraszámot, nincsen adatunk semmiről, és ez egy elég ijesztő dolog. Hát, ha majd megmondják nekünk, hogy miről van szó. Egy kicsit a magánellátásról, de tényleg csak nagyon gyorsan, mert már így is tudjuk a dolgokat. Miért nincsen mindenkinek hozzáférésre, ez teljesen egyértelmű, tehát hogy sem helyileg nincsen mindenhol ez megoldva, sem pedig anyagilag nem elérhető mindenkinek. Mi gondolkodunk és állami segítségével, és állami pénz segítségével szeretnénk egy ösztöndíj programot az Egyesületen belül például, hogy a rászoruló érintettek is ugyanazt a minőségű ellátást megkaphassák nálam. Nincsen minőségbiztosítás, most megint lehet, hogy meg fognak kergetni engem, de most is tudok kettő olyan logopédusról, aki a soha többi adogást mutatja, hogy nem végezte el nálunk. Az akkreditációt azért egyre jobban fontolgatjuk, és a szigorított feltételekhez fogjuk kötni, hogy kitartott ilyen terápiát és kimenni. Az információ áramlásról, vagy annak a hiányáról beszéljünk egy kicsit. Nagyon érdekes az érintettek szempontjából is, hiszen sokszor nincsenek azzal tisztában, hogy ez 14 évkor, vagy 10 év felett is lehet ezen a beszédhibán javítani, tompítani, a görcsök akkor megakadások számát csökkenteni. Illetve ami nagyon-nagyon érdekes, és mindenképpen el akartam mondani, hogy akár levélben, akár személyesen keresnek el minket felnőtt dadogók, nem tudják definiálni, hogy ez dadogás. A mai köznyelven a dadogás az még mindig a túlmosós dadogás, és akkor leírja a levélben szépen, hogy vannak hangok, ahol nem tudja elkezdeni, ebből mi már sejtjük, de az első készfogásnál pedig azonnal kiderül, hogy ez dadogás, és nem tudja a delikváns, hogy ez az. Tehát, hogy azért itt ez egy megint érdekes kérdés. A szakemberek szempontjából is nagyon érdekes dolgok vannak, sok esetben nem vállalják, erről már beszéltünk. A kompetencia határok átlépése sok esetben megtörténik, tehát a pszichológusnak képzelik magukat, konyhapszichológiával, mi történt, amikor stb. Ez erre nincsen szükség, mert hogy nincs hozzá jogosítványunk, ezt ne csináljuk. Illetve a másik nagyon nagy tévhit, amiről egyébként egy komolyabb logopédiai is olvastam, hogy azt gondolják, hogy minden 14 év felett felnőtteknél szükség van pszichológushoz. Nem. Egyszerűen nem. Nagyon szépen megvannak a csoportjainkból a körülbelül 70% pszichológus nélkül. Nincs rá szükség, hogyha nélkül meg tudjuk oldani, viszont hogyha szükség van rá, akkor meg tudjuk ajánlani a pszichológust. Mindjárt vége, hogy a pszichológusokba is beleugjak egyet. Most már mindegy. Ez már szétesett az előadás. Ismerethiány szintén fellép, és nagyon sokszor halljuk azt, hogy ez logopédiai, nem logopédiai probléma. És akkor én feltenném azt a kérdést, hogyha az a 10, 14, 20, 22, 32 éves emberke 3-4 éves kora óta dadog, ez beépült a beszédébe. Ennek van egy fizikai megnyilvánulása. Akkor az hogy ne lenne logopédiai probléma? Tehát, hogy a pszichológusok nem mondjanak ilyen butaságot, mi sem próbáljuk meg mélyreásni a lelkükben a kedves delikvenseknek. Keressenek logopédust, és próbáljuk meg közösen tímmunkában megoldani ezt a dolgot. És évente legalább 3-4-szer halljuk ezt, hogy azt mondta nekem a pszichológus, hogy hát ilyen nincsen. Ja. Megoldási javaslatok. Érthető világos érzékenyítő programokat kellene csinálni. Hát most megláttuk a képzésnél, hát lenne erre igény, illetve az intézmény részéről lenne rá lehetőség, hogy a gyakorlati ismereteket egy kicsit komolyabban vegyük, nagyon fontos lenne. Szakmai továbbképzések remélem most már jelentkezni fognak rá. Szakmaközi konzultáció, pszichológus, logopédus, két jó barát, beszélgessünk, ajánljuk egymást. Megfelelő adatbázis képítése, ami már elkezdődött, bár még csak a gyermek szinten, ha jól tudom, bár mi önző módon mi felírtuk magunkat. Démosztanész ott van, és egy jó gyakorlatot szeretnék mindenképpen elmondani, amit el is vezetné majd a következő blokkunkat, a pszichológiai blokkot, hogy például mi az Egyesületben Lajos Péterrel már egy ideje beszélgetünk ezekről a dolgokról, és felajánlotta nekünk, hogy tímmunkában ezeket át tudjuk beszélgetni. Ilyen pillanatban hárman tartunk ilyen logopédiai terápiát, Mária, Rita és én, és nagyon-nagyon köszöntjük ezt a lehetőséget, és ezzel élni is fogjuk a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm, elnézést, hogy így alakult ez az előadás, beszélgetem azért érdekes dolgoknak. Aki szeretne beindulni, mit a próbálkozni.
egészen kikiké érted, tudom neked egyszer is elég popopos táncoltad, de arra ragad, mint a méz, de ne szeszít a fejem, mi mikor hazamész. Kényelmetlen gyerekkori gondok, én sem értem néha azt, hogy mit is mondok, te kicsi vagyok, nem ugatok, nem ugrálhatok, csak szépen megfertőzöm a nagy világot. Hadd legyek én is a tetején, hadd játszam én a hőszerepét, hadd legyek én is az egy kicsikét. Máshogy mondom, furcsa módon, de a földön én a holdon mondom, hogy akarod, értsd, ahogy akarod, úgy, ahogy akarod. Máshogy mondom, furcsa módon, de a földön én a holdon, ez másról szól, rólam szól, nem a bolygókról.
Tehát a csecsemő a születésétől kezdve kapcsolatban létezik, ezt a pszichológiában tárgykapcsolatnak nevezzük, ahol a tárgy a mindenkori gondolót jelenti leggyakrabban az anyát. A kisgyermek külvilága és első kapcsolata általában az anya, az anya a csecsemővel együtt, mintha egy közös buromban létezne. Két cimaralatikus elméletéről fogok egy kicsit részletesebben beszél erről a korai gyerek, anya-gyerek kapcsolatról, az egyikük Bálint Aliz, a két háború között a magyar pszichológus, a Budapest iskolának nevezett analitikusok körébe tartozott. Az ő leírása szerint az anya és a gyerek kölcsönös egymással utaltságban vannak, a tartós testi közelség mindkét félnek örömet jelent. A csecsemő, sőt, szükségletet elégít ki mind a kettejük számára. A csecsemő szükséglete, hogy szopjon, az anya szükséglete, hogy a szopás végén megszabaduljon a belét feszítő anyatejtől, tehát kölcsönösen kielégítik egymás szükségleteit, ezt nevezik szimbiózisnak egyébként, azonosak az érdekeik. Ebből a kölcsönösségből fakad a gyerek bizalma az anya szeretetére. Ezt a feltétlen elfogadáson alakuló szeretetet hívja Bálint Aliz archaikus szeretetnek. Gyereknek azonban előbb-utóbb be kell tapasztalni a valóságot, le kell válnia az anyáról, és arra a gondolatra is meg kell épülnie, hogy az anya tőle független, önálló lény, akinek saját érdekei vannak, amelyek nem azonosak az önével. Ezáltal alakul át ez az archaikus szeretet a valóságos szeretetté. Felnőtt korban is láthatunk azért olyan helyzeteket, olyan kapcsolatokat, amelyikben megjelenik a szívigény, annak a feltételezése, vagy annak a vágya, hogy legyen, hogy ne legyen határkettőnk között, hogy azonosak legyenek az érdekeik, legyünk egy lélek, ez a szerelem kezdeti időszakában gyakran ki is mondódik. De ez az archaikus szeretet kapcsolatot jelenti. Nekik figyelhetőek olyan szülő-gyerek kapcsolatok is, ahol felmarad ez a fantázia, például amikor a szülő nem érti, hogy a gyereket hogy nem ugyanazt iránt érdeklődik, mint ő maga, a felnőtt gyerekről van szó. Vagy akár a felnőtt gyereknél, aki azt gondolja, hogy a szülő még mindig azért van, hogy az ő igényeit, szükségleteit kielégítse. Nem akarok erre sok példát mondani, de biztos mindenki ismeri ilyen szülő-gyerek kapcsolatokat. Visszatérve a korai szakaszhoz, az ember csecsemő a biológiai és pszichés értelemben is koraszülött. Sokkal tovább tart a függése az anyától, mint a fajtásaké. Ennek a biológiai függésnek a következménye az anya gyerek szimbiózis, és az ebből a biológiai függésből, szimbiózisból jut el a gyerek fokozatosan az önálló énmondatig. A másik pszichoanalitikus, akiről most beszélnék egy kicsit, vagy az elméletéről, ő Hermann Ugre, aki ugyancsak a budapesti iskolának egy jeles képviselő volt a háború után is, még egy darabig szerepelt a tudományban. Tehát Hermann Ugre elnevezése ugyan erre az életkori szakaszra a dual unió. Ez azt jelenti, hogy ugyancsak hasonló képre, mint a Bálint Aliz elméletében, de ő arra egyezi a hangsúlyt, hogy a két részvevő között nincsen határ, szinte egyre folynak. A csecsemő részéről a megkapaszkodási ösztön biztosítja ezt a fontos kapcsolatot, ami még az állatvilágból örökölődött az emberre. Kismajom szószoros értelmében kapaszkodik az anya szövetségébe. Az ember csecsemőnél a test kötelessége miatt ez az ösztön megnyilvánulás átalakult más formában jelentkezik, bár újszülött korban még egy darabig megfigyelhető a reflex mozgások között, mint például a kóboreflex, amit megfigyelhetünk, ez is a megkapaszkodási ösztönnek egy megnyilvánulás, vagy egy ilyen átfarolási reflex, amikor a mindkét négy végtagjával egy ilyen átfarolási mozdulatot reflexként produkál a csecsemő, ez is a megkapaszkodásnak egy bizonyítéka. A később is továbbra is nagy jelentőség van a testi kapcsolatnak, de ez már átalakul, a simogatás, a bőrkontaktus, az anyai test melegének az érzékelése, ezek jelentik a csecsemő számára a biztonságot. Ezek az ingerek biológiai szükségletek, amiket az anya tud nyújtani a csecsemőnek, ha nincs, ha ezek nem léteznek, vagy valamiért az anyára nem képes, akkor komoly fejlődési elakadásokat jelent az idegrendszer érésében. Akadályozza az elgondolkodás kialakulását, a mentális funkció kialakulását. Egy idő után ezeknek a biológiai ingereknek a szerepét szociális ingerek is átvehetik, az ölelés, a simogatás, a ringatás, vagy a mosoly, a biztatás, elismerés. Az anya csodálata a csecsemője iránt elősegíti az úgynevezett autonóm énfunkció kialakulását. Winnicott, aki egy angol pszichoanalitikus volt, úgy fogalmazta ezt meg, hogy az anya tekintete rakja össze a gyereket. Tehát a gyerek akkor válik, akkor úgy alakul az én saját magával való képe, ahogyan az anya a tekintetében tükröződik. Ebből a biztonságos dologból kell a gyereknek fokozatosan kikerülnie, önállósodnia. Ha ez a leválás és önállósodás normálisan zajlik, akkor 3 éves korra kialakul a tárgyállandóság. Ez azt jelenti, hogy a gyerek számára ugyanaz a személy, aki őt megnyugtatja, kielégíti, ugyanaz a személy frusztrálni is képes. Ugyanez az anya, aki egyszer jó, egyszer rossz, de ettől a gyerek számára ő még ugyanaz az anya tud lenni, de ehhez többen 3 éves korra jut el a gyerek, ekkor már ezt az ambivalenciát el tudja viselni. Ugyancsak Winnicott fogalma, ez az elég jó anyaság, ami ezt jelenti tulajdonképpen, hogy az elég jó anya, aki nem állandóan csak a kielégítésre törekszik, hanem időnként képes frusztrálni is. Így tudja a gyerek elfogadni azt, hogy létezik a másik, nem csak ő saját maga. Tehát a különbséget az én és a másik között, ehhez szükséges ennek az ambivalenciának az elviselése. 3 éves kor után a megkapaszkodás is már egyre inkább a beszéden keresztül történik. Az eddigiekből is láthattuk, hogy az én tudat kialakulása nagyjából egybeesik a folyamatos beszéd kezdetével. A beszéd, mint frissen kialakult funkció, győzi le azt a téli távolságot, amely egyre nagyobbá válik az önállósodó gyerek és az anya között. A gyerek nem elégítheti ki a megkapaszkodási igényét, végtelenné válik a külvilággal eredő és a belső félelmeivel szemben, hiszen az éppen alakulóban elő, gyenge énje nem tudja megvédeni. Ezért a váratlan megrázkódtatás, trauma esetén előáll az a helyzet, hogy az én helyzet bizonytalanná válik, és ez a beszédben is megnyilvánul. Kranicai Sára, ugyancsak magyar pszichoanalitikus, nagyon sokat foglalkozott a dadogás és a megkapaszkodás összefüggésével. Ő a frusztrált megkapaszkodással vezeti vissza a dadogás kialakulását, nagyon sok példán esett ismertetésen keresztül is bizonyítja ezt. Tehát, hogy a bizonytalan én helyzet jár együtt, vagy okozhatná az adogást. A gyakorlati megfigyelések is ezt igazolják, ezt az elméletet. Például tudjuk, hogy a dadogás gyakran jelentősen csökken, vagy megszűnik. A dadogó nem én helyzetbe kerül, tehát szereplés, bábozás, szerepjáték, versmondás közben. Vannak kísérletek is arra vonatkozóan, hogy például zajkeltő gépek között figyelték az adogó beszédét, és azt találták, hogy a zajban, amikor nem hallja a saját magát, akkor csökken az adogás. Azért is fontos ismerni a fejlődés mellett, mert a gyerek és az anya, mivel a tűzkütelő kapcsolat bármikor egy korábbi fejlődési fokra eshet vissza. Ezt hívjuk regressziónak, vagy ha nem képes meg túlhaladni egy bizonyos fejlődési szinten, ez a fixáció. Ez mind a kettő szerepet játszhat akár ilyen neurotikus tünetei lejöttében. Most Erikson elméletére térnék rá, akit nagyon fontosnak tartok, sok egyéb szempontból is, de majd később kiderül, hogy ilyen dadogás szempontjából is még fontos az ő elmélete. Úgynevezett pszichoszociális fejlődés elméletnek nevezik az ő elméletét, mert egyrészt egy életen keresztül vizsgálja a személyiségfejlődést, nem csak a gyerekkorig, ahogy általában a gyerek fejlődésének azóta, hanem egy életen keresztül, másrészt pedig a társadalmi elvárásokkal összefüggésben. Az a kiinduló pontja, hogy a társadalom nem csak ösztönkorlátozásra készített, hanem egyben be is vezet az ösztönkielégítésnek egy az adott kultúrára jellemző stílusába. Fontos fogalom az ő elméletében a szerep, amely Moreno szerint a társadalmi konvenciók egyéni megvalósítása. Egy más megfogalmazásban a szerep az egy adott pozícióban levő személy viselkedésére vonatkozó normák és elvárások összessége. Láttuk, hogy a másik ember általi megerősítés a gyerek személyiség fejlődésében fontos tényező. A társadalmi elvárásokat a család közvetíti, és a családban alakulnak ki azok a szerepek, amelyek később meghatározóak lehetnek az egyén számára. Az, hogy egy gyerek milyen szereppel azonosul, hogy a családban milyen szerepük neki, az sok mindentől függ. Részben beleszületett alkati adottságok is szerepet játszhatnak, meghatározóak lehetnek, de a családi dinamika is létrehozhat olyan helyzeteket, amelyek tartósan rögzítenek egy-egy szerepet, ami később aztán nem biztos, hogy hasznos, vagy nem biztos, hogy segíti a fejlődését a gyereknek. De ezeken a rögzült szerepeken nagyon nehéz változtatni később, még akkor is, hogyha motivált ez a felnőtt terápiából látom nagyon gyakran, hogy hiába megvan meg a változásra való motiváció, ezeket a korai családban rögzült szerepeket egy felnőttként is nagyon nehéz túllépni és ezzel változtatni. Most visszatérek az identitáshoz, aminek a sok definíciója van. Ezek közül leginkább Vikár György, ugyancsak magyar pszichoanalitikus definícióját tartom a legtöbbemnek. Tehát az identitás a gyerekkori azonosításoknak olyan szintézise, amelyeknek összhangban kell állnia a társadalmi környezet által felkínált szerep lehetőségekkel. Tehát látjuk ebből, hogy az identitásnak két fontos aspektusa van. Az egyik a személyes aspektus, ahol azban a kérdésben fogalmazható meg, hogy ki vagyok én. A másik a társadalmi, a kollektív, társas aspektus az identitásnak, vagyis hogy hová tartozom. Erikson szerint az identitás több, mint pusztán a gyermek korábbi azonosulásainak összege. Mi 8 fejlődési szakasz különböztet meg, amelyeknek mindegyikét krízisként írja le. A krízis itt a változás, illetve a válságot jelenti. Azt jelenti, hogy a fejlődés az egyik vagy a másik irányban dől el, egészséges vagy kóros irányban. Tehát szerintem a személyiség fejlődés ezeken a kríziseken keresztül zajlik, és ezeknek a kríziseknek a megoldása teszi lehetővé a továbblépést a következő szakaszba. Ha nem sikerül a megoldás, akkor fennáll a veszély annak, hogy később bármelyik életkorban bekövetkező traumatikus esemény vagy helyzet felérezti a korábbi megoldatlan konfliktust. Az adott életkorra jellemző válság, krízis, tehát forrása lehet az alkotóerőnek, a továbblépésnek, de ugyanúgy a fixációnak vagy a meghasonlottságnak is. Ezért mindig két ellentétes pólussal írja le ezeket a szakaszokat. Most röviden megpróbálom áttekinteni ezt a 8 szakaszt. Az első az ősbizalom, ősbizalmatlanság szakasza, ami a 0-tól 1 éves korig a csecsemőkorban jellemző, amikor a csecsemőnek az adja az alapvető biztonság, ősbizalom élményét, hogy körülötte minden rendben van, ami történik vele az úgy jó, ahogy az anya a gondolatok teszi. Ehhez az szükséges, hogy az anya meg legyen győződve a saját nevelési elveinek, saját magának a hatékonyságáról, hogy hiteles tudjon lenni. A második szakasz az autonómia, vagy szemben a kételjel, szégyen, kételj, ez a 2-3 éves kor a kisgyerekkor szakasza. Ennek a fázisnak a legfontosabb eredménye az önuralom, az önkontroll megszerzése, végül az autonómia kialakulása. Ilyenkor alakul a szobatisztaság is, tehát az áróizmok feletti kontroll képessége is. Ha gyereknek nincs módja hatalmon kipróbálni kíváncsiságát, akkor minden kutató ösztönét saját maga felé fordítja. Ekkor alakulhat ki az állandó kételj, a szégyenkezés, ami az kényszeres tünetképzést is abban is jelentkezhet. A harmadik szakasz a kezdeményezés szemben a bűntudattal. Ez az óvodáskor, a 3-tól 7 éves korig tartó időszak, ahol a felszabadult mozgás következménye a többiekhez való közeledés. Összehasonlítja magát a kortársakkal, próbálgatja a lehető szerepeket. A franki fejlődés elméletben ez a fanitus, majd ödipális korszak, amikor az azonos nemű szülővel való rivalizálás erőteljesebbé válik. Ha ez nem oldódik meg, ennek a következménye lehet a bűntudat. A negyedik szakasz a teljesítmény, szemben a csökkent értékűséggel. Ez az iskoláskor. A gyerek megtanulja, hogy azzal szerezzen elismerést, amivel teljesít. És amit a környezete is értékesnek tart. Itt már a valóság iránti érdeklődés felülírja a fantáziát, a mesevilágot. Ha mindez nem sikerül megoldani, akkor kifejlő, tehát az elégtelenség érzése, a önértékelésében való bizonytalanság, kisebbedőség érzés. Az ötödik szakasz, a serdülőkor. Én a szakirodalom általában a serdülőkort ilyen 14-18-13-18, én azt gondolom, hogy ez már jobban kifogódott ez a serdülőkornak nevezhető szakasz, tehát mondjuk, hogy 20 éves volt, létezett, majd még tovább. És ebben pont megint csak megnyilván ugye a társadalom hatása az identitás alakulására és ezeknek a szerepeknek a kialakulására, mert hogy ez az életkor, ami Erikson szerint kitüntetett az identitás megerősödése szempontjából. Ezzel szemben, ha nem következik, akkor jön létre a szerepdiffúzió. Tehát ebben az életkorban a korábbi azonosítások integrálása az én identitás formájában jelentkezik, és ezt az integrált ént kell a serdülőnek összhangolozni a mások róla alkotott elképzeléséhez. Tehát a biztos én kép kialakulásához a serdülőnek mind a személyes, mind a társas közegben meg kell teremtenie identitását. Ennek a korszaknak a feladata a leválás a szülőkről, és a csoporthoz való tartozás erősödik, igénye erősödik. A lehetséges szociális szerepek közül valamivel azonosulnia kell, különben bekövetkezik ez a bizonyos szerepdiffúzió, amit lehetne leírni, hogy nem tudom, hogy én mi is vagyok, a sokféle szerepek közül mi azonosulok. Tehát a serdülőkor az alapvető kérdése ez a ki vagyok én, aminek a megoldása ennek a szakasznak a legfontosabb feladata. A hatodik, ezután következő szakasz az intimitás, szemben az izolációval, ez a korai felnőttkor, a ifjú felnőttkor szakasza, ahol az életgenitalitás, a nemi szerep vállalása és kiteljesedése a legfontosabb feladat. Az életkészségben félelem nélkül tehát állami, aki ezt a szakaszt jól meg tudja oldani az intim kapcsolatokat, a helyzeteket, de nem az szexualitásban, hanem bármiben, bármiféle elköteleződéshez, ez a szoros barátság, vagy egy eszme, vagy egy ügy iránt, vagy egy foglalkozás iránti elköteleződést, intenzív odaadást jelenthet ez az intimitásra való képesség. A hetedik szakasz, az, ami a felnőtt kor, itt nem tudom mondani konkrét életkor, de hát mondjuk, hogy a 30-40 körüli és attól körüli. Az alkotó képesség szemben a stagnálása. Erre a szakaszra, vagy a jó megoldása az új generáció iránti érdeklődés, a szülői felelősségérzet, a tudás átadásának, az alkotásnak a vágya. Ha ez elmarad, akkor a személyiség elszegényedése következik be, valami fajta beszűkülés, tehát a stagnálás, amikor ez az alkotás iránti érdeklődés nem tud megvalósulni. Önmagában az a tény, hogy valakinek van gyereke, nem jelenti azt, hogy létezik, vagy hogy birtokában van ennek a képességnek, de ugyanakkor az sem szükséges, hogy valóban szülő legyen valaki ahhoz, hogy kialakuljon benne a felelősségérzet a fiatalabb, a következő generáció irányunk. Hát ez volt a hetedik, és a nyolcadik az utolsó szakasz, ez az úgynevezett integritás szakasza szemben a kétségbeeséssel. Mondjuk ez a 60-70-től a halálig tartó időszak, ez a kétségbeesés időszak. Az integritás állapota azt jelenti, hogy a saját egyszeri életutókat visszanézve, mint szükségszerűt és pótolhatatlan tudjuk elfogadni. Úgy tekintünk már vissza, hogy látjuk az életünk eseményeinek a folyamatosságát, összefüggéseit, értelmét. Ha ez nincs meg, akkor jelentkezik a halálfélelem, de inkább, tehát ennek az én integritásnak a hiánya ebben a kétségbeesésben nyilvánul meg, hogy már nincs idő, már túl rövid az idő ahhoz, hogy megpróbáljuk egy másik életet elkezdeni, meg kipróbálni. Tehát ez volt ez a 8 szakasz, amiről Erikson egyébként azt írja a felnőtt integritása és a gyerek bizalma közti összefüggésről, hogy az egészséges gyerek nem fél az élettől, a szülei nem rettegnek a haláltól, mert rendelkeznek a megfelelő integritással. A tanulásra visszatérve, ugye mindenki már sokszor elhangzott, hogy multikauzális jelenség, sokféle oka van. Az okok között nagy szerepe van a szülő-gyerek kapcsolatnak is, de nem ez az egyetlen meghatározó tényező. Alkati sajátosságok, örökletes hajlam, a külvilágból származó traumatikus események is fontos szerepet játszhatnak a dadogás kialakulásában, fennmaradásában, vagy visszatérésében. Azt mondom, hogy van a dadogás és van a dadogó. Az, hogy melyik dadogás alakul, és melyik gyerek válik dadogóvá. Sokszor attól is múlik, hogy a szülő mennyire ijed meg, hogyan reagál az első tünetekre. Balázs Eszter megfogalmazása szerint a szülő szorongása hozzáragasztja a dadogást a dadogóhoz. Ez nagyon gyakran így van. Óvatosan kell bánni ezzel a megfogalmazással, vagy ezzel a gondolattal, mert a szülő bűntudatát nem szabad növelni, nem szabad ráterhelni ennek az egésznek a felelősségét, és hát ezért nagyon fontos eszköz az adogás terápiájával a szülőcsoport, amiről már korábban is hallottunk sokat, akár, vagy akár a szülővel való egyéni konzultáció is, hogy éppen ezt a lehetséges bűntudatot valamennyire oldani. Tehát ez lett volna eddig az általános, hogy ez az elméleti bevezetés, és akkor most a két esetről beszélnék egy kicsit még. Kicsit később is kezdtem. Igen? Akkor még mondhatom, mert 5 perc? Mert... Hát megpróbálom rövidre fogni, mert egy érdekes esetet. Az egyik a 23 éves nő páciens, aki elsősorban nem is az adogása miért jelentkezett először, hanem mert elégedetlen önmagával nehézségei vannak a kapcsolatteremtésben, a társadalmi beilleszkedésben. Sokat gondolkodik önmagáról, de nem meri megvalósítani a terveit. Nagyon jó képességekkel rendelkezik, de ha sikerül valami, arra azt gondolja, hogy véletlen volt, mit sem fog sokáig tartani. Ő 3-4 évesen már óvodás korában dadogott, de aztán ez elmúlt. És újra 13 éves volt, amikor újra elkezdett dadogni, egy pár hónappal azután, de maga testvére, akit nagyon szeretett, súlyos hosszú betegségben meghalt. Ez az esemény az egész családot megrázta, a szülei még szorongóvá váltak, akikkel egyébként jó volt a kapcsolata, sokat beszélgetett, sokat figyeltek egymásra, de úgy emlékszik, hogy ő az volt az érzése, hogy ők hármasban ülnek fel a szüleivel. Nagyon sokan támaszkodtak rá, ő nagyon igyekezett megfelelni nekik, és ez a megfelelési kényszer, ez mindenben megnyilvánul, próbálta kimérni őket, jól tanult, és igyekezett jó gyerekük lenni. Egy idő után tehernőké lesz ezt a szerepet, és azt gondolja, hogy ő túl idealizálták. Annak ellenére, hogy jó kérdésségű volt, nehezen nyilvánult meg az iskolában, úgy érezte, senki nem ismeri őt igazán. És azt mondja magáról, hogy ő elhibázott, ő nem azt az utat járja, mi az övé. Az anya is sokat aggódik miatt, hogyha rosszabb volt az állapot, a kétségbe esett, tehát ő mindenképpen valahogy kimérni az anyát mindenben, nem szabad megterhelnie. Azt gondolom, hogy a szó szoros értelmében nem tudott hangot adni a haragjának. Most az ő terápiája 6 évig tartott, tehát ezt nyilván nem fogom elmondani, inkább azt a lényeges megfigyelés, az egyik megfigyelés, ami érdekes volt, hogy ő eleinte a megjelenésében is azt tükröződött, hogy ő szeretne eltűnni, elbújni, nagyon halvány, pasztel, szürke, világos, drab, színtelen madarakat hordozva, nem is szerette, érdektelen volt, tehát inkább, mint hogy ne is érdekelte. Sokáig került a szemkontaktust is, és gyakran dadogott erősen. Ilyenkor, mintha kapaszkodott volna saját magába, így a saját karját simogatta. Ezzel egyébként tényleg sikerült egy kicsit tovább lennülnie. Később aztán a terápia során próbálom akkor ezt nagyon gyorsan mondani, fokozatosan oldódott ez az erős rivalizálás, ami egyébként megjelent az ő kapcsolataiban, társaságokban, munkahelyén, amit nagyon szégyelt, hogy egyáltalán rivalizál, és nagyon igyekezett visszatérni magát ebben. fontos, hogy neki számítson az, amit ő mond, hogy figyeljenek rá, ami azért elrendített volt az a megjelenésre, amiben viszont az elfújás volt. Ezt valahogy próbáltam neki visszajelzni, tehát a terápia során eljutottunk odáig, hogy tudta vállalni ezt a vágyát, el tudta fogadni magát olyannak, amilyen, az igazságnak, sikerorientáltnak, olyannak, aki azt akarja, hogy figyeljenek rá. Ezzel érdekes összefüggést elláttam, vagy figyeltem meg, hogy egyre bátrabban öltözködött, élénk, feltűnő, kifejezetten feltűnő, különleges ruhadarabokat visel, és jól is tudta magát ezekben érezni. Amikor el tudta fogadni önmaga eredetiségét, különlegességét, akkor a beszéde is egyre oldottabbá vált, most jelenleg nagyon tényleg, újra visszajött valami miatt, ezek jó sok éve, már 10 év után teljesen jól beszél, harmonikus párkapcsolatban, egy gyerekei rendeződött az ő élete. A másik páciens, akiről beszélni fogok, szeretnék még egy kicsit, azért érdekes, mert ő egy 71 éves férfi, egész életében dolgozott. Nem is akart, hogy már pszichoterápiára nézve, barátai beszélték rá, hogy azért ezt még próbálja ki. Járt ő már logopédushoz, tulajdonképpen máshova nem is nagyon, talán még orvos, holati idegnyugtató, vagy egy nyugtató gyógyszerekkel látta el, de a pszichoterápiát még nem akart kipróbálni, nem volt rá ideje, meg kedvesen, meg nem is itt az egészben. Hát ezért ez hozzátartozik az ő életéhoz, hogy ez volt az az életkor, amikor azt gondoltam, hogy még van egy kis ideje, hogy ezt még kipróbálhatná. Hogy el egy esélyt magára. Na most az élet az nagyon bonyodalmas, tele van titkokkal, családi titkokkal. Ő egyébként nagyon sikeres a munkáját, nagyon szerető, nagyon-nagyon jól dolgozó, még a nyugdíjassága mellett is még mindig dolgozik, és nagyon szívesen mesél a munkájáról. Egész életében aktív a sporton, tehát egy ilyen hatékony ember, akinek a pont a hatékonysága elvesztése, amitől egyáltalán fél, ha valamitől, mert különben nem fél, nem szorul, ő állít a magáról, így éld el az életét, és ezzel igazából nem is nagyon sokat tudott, hogy akar változtatni. Sokszor azt érzem, amikor a terápia során, hogy én a közönség vagyok, aki őt hallgatja, tehát nem nagyon tudtunk kérni erről a szereplő, ő szívesen is sokat beszél, a szadogása ellenére őt egyáltalán nem zavarta, annyira hozzászokott ehhez, hogy ő előadásokat tart, konferenciákon részt vesz, és ezzel együtt a dolgozásával együtt teljesen érzi, illetve nem érzi teljesen az élet, mert azért jelentkezett a terápiában ő is. Tehát, hogy sok pozitívumot emel ki a múltjából is, kivéve azokat, amikről egyáltalán nem tud, mármint, hogy a családi titkokról. Az kiderült, hogy a zsidó üldözés, a zsidó származás a család, és érintette a szüleit is, a nagyszüleit is, a távolabbi családtagját is, de hogy kivel mi történt, ki hogyan érte túl, vagy ki hogyan nem érte túl, ki hol volt, ki mit csinál, arról semmit nem tud. Nem is a állítása szerint őt ez most már nem is érdekli, de gyerekkorában nyilván gyerekként kérdezett. És arra is emlékszik, hogy ezt mindig valami viccel elütötték, vagy valamit mondtak neki, hogy elutaztak, vagy valamit mondtak, amiben azt ő megértette, hogy jobb nem kérdezni ezt a dolgot, nem kérdezett. Később aztán a történelmi idők folyamán, az 50-es években is folytatódott ez a családi történetük, amiben sok deportálás volt, hanem kitelepítések voltak, letartóztatások voltak, vizitálások voltak, konkrétan börtönben volt valamelyik családtag, de hogy ott mi történt, hogy ők akkor mit történt, tehát mi volt az oka ezeknek a traumáknak, azt sem kérdezte, már hozzászokott ahhoz, hogy vannak tabuk, amiket úgyse fognak neki elmondani. Ő akkor volt kisgyerek egyébként az 50-es években. Az én kérdéseim, egy idő után elkezdték elgondolkoztatni mégis, hogy talán van összefüggés a dadogás, és ezek között a ki nem mondott, vagy ki meg nem kérdezett kérdések között. Bár állította ezt, hogy ez létezne, ez az összefüggés, de elkezdték érdekelni a találtani egy múltja, és elkezdett utána járni, rokonoknál ismerőség, fényképek, dokumentumokat keresgél, és talált is, de egyre inkább az érdeklődés erre az irányba fordult. Egy idő után viszont azt mondta, hogy ő már nem akarja folytatni a terápiát, és úgy érzi, hogy mi szüksége neki ennél többre, jól érzi magát, hogy ahogy van. Azt gondolom, hogy ebben a döntésében az elhárításnak is szerepe volt, tehát ő tényleg nem akar ennek az érzelmi terhében szembesülni, de ezt az intellektuális téren tudta áttenni, a kutatásokban, az érdeklődésében valamit mégiscsak elkezdett ezzel kezdeni. Még az is érdekes, hogy azt is elmondta, hogy ő járt korábban logopéduson, és ő meg is tanult azokat a lépést, azokat a beszédtechnikákat, amivel ő jól tud beszélni, és ő meg is mutatja nekem időnként, hogy ő tud szépen lassan folyamatosan beszélni, hallgassan meg, milyen, és tényleg szépen lassan folyamatosan tud beszélni. És ehhez hozzáteszi, hogyha ilyen szépen beszél, akkor ő úgy érzi, hogy ez nem ő. Akkor ezzel nem tud azonosulni. És nagyon hamar visszavált, nagyon hamar nem használja ezt a tudást, ami egyébként megvan neki, készségszinten is megvan neki, tehát ezt tényleg bizonyosodhatom, hallottam is. De ezt ő nem érzi magával azonosnak. Hát tulajdonképpen ennyi lett volna, amit el akartam mondani, hogy ez a két különböző eset nagyon érdekesen mutatja, hogy az egyik, az első esetnél az identitás krízis, tehát a serdülőkori identitás alakulás közben érte ez a trauma, ezt az akkor kislányt, aki aztán felnőtt koráig kurszolta magával ezt a tünetet, és ennek a feldolgozása végig segített neki abban, hogy megerősödjön az önismeretében, az ön azonosságában, el tudja fogadni a saját érzései, haragjait. A másik esetben pedig, aki az tulajdonképpen a pikósó szakadban, mert ez a páciens, ugye már a 70 fölött az immunintegritás eléréséhez mégiscsak szüksége volt neki, és mégiscsak úgy érzem, hogy tudta használni ezt a fajta terápiát. Voltak közben javuló időszakok is, de azt is éreztem, hogy annyira azonosult ezzel, és az én képében megértük azt, hogy őt adok, hogy igazából ő nem is nagyon akart ettől már megszabadulni, de mégis valahogy eljutott a valódi életításhoz. Hát köszönöm a figyelmet!